Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elért az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta el az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta el Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, ezt mondta Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonákat az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri posztjelöltje. Közölt azt is, nem lesz csádi misszió. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesznek a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az új kormányfő vezetésével az új kabinet is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, ahogy az Index fogalmaz. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, mivel szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát a Hormuzi szorosban. De most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Kína új teherűrhajót indított a Tiangong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Ma még hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
Boldog Salkaházy Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük Salkaházy Sára szociális testvér boldoggá avatását Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren 2006. szeptember 17-én. A boldogávatást Erdő Péter bíboros úr végezte 16. Benedek pápa megbízásából. Ezen a csodálatos eseményen sok ezer magyar testvérünk vehetett részt, akiknek csak kis része juthatott volna el Rómába, ha a boldogávatás ott történik. Családias, bensőséges és kegyelmekben kétségtelenül nagyon gazdag esemény sorozat volt egész napon át minden katolikus hívő számára, de a nem katolikus magyar testvéreink számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örök fogadalmi jelmondata: Alleluja, ecce ego mitte me. Magyarul: Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sok irányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság, legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, azt olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szereznénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Duc in altum, evez a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Tédre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond? Itt ülök a kápolnában, a tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja: add nekem szívedet, légy egészen az enyém, szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket, mindenkiért meghaltam. a jódásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi Urunk által. Áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik, a mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog Salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Sajátos hangulat lengi át húsvét 6. vasárnapjának olvasmányait, főleg az evangéliumot. Jézus úgy beszél magáról, mint aki kis idő múlva már nem lesz a tanítványokkal. De mindezt olyan sejtelmesen teszi, rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti láttok, stb. És ehhez hasonló. Érezzük, hogy Jézus tudatosan készíti fel a tanítványait az ő távozására. És eztán az első, legfontosabb üzenete ennek a mai vasárnapi evangéliumnak, a távozás. Hogyan kell jól távozni, hogyan kell jól elmenni azoktól, akiket szeretünk. Egyikünk sem ússza meg az életében a szakításokat, a változást. Akár egy haláleset szakít el bennünket a szeretteinktől, akár az, hogy elköltöznek távolra, vagy megszakadnak régi barátságok, kapcsolatok, mind-mind fájdalmasan megélendő dolgok. Minden távozás egy kis halál a mi életünkben. És hát gyenge vigasz az, hogy emlékezünk az illetőre, mert mindannyian érezzük, hogy az emlékezet nem helyettesítheti azt, aki elmegy. Ezt Jézus is érzi, mármint az ember Jézus érzi, hogy a tanítványok nehezen fognak megbirkózni ezzel a változással, ha csak ő nem segít nekik előre ebben, hogy felkészülten érkezzenek meg ide. Ha valaki szeret valakit, akkor úgy távozik, hogy szeretne gondoskodni azokról, akiket otthagy. Így van ez Krisztussal is. Jézus nem csak azzal készíti fel a tanítványait a jövendőbeli hiányára, hogy szépen búcsúzik el, tehát nem csak angolosan lelép, ez még kevés volna, hanem azzal is, hogy küld maga helyett valakit. Igen ám, de vajon kit küldhet valaki, aki távozik? Aki távozik, azt nem pótolhatja akárki. Érezzük, hiszen mindannyian egyediek vagyunk. Például olyan, aki nála kevesebb, vagy tőle különbözik, az szóba sem jöhet. Ezek nem lennének egy lapon említendők vele, és a csalódás talán még nagyobb lenne, mert beígértek valamit, és nem azt kaptuk cserébe. Jézus azonban nem kevesebbet, nem nála kisebbet és különbözőt ígér a tanítványoknak, hanem a vele egyenlőt, az ugyanazt az isteni lényeget birtokló másik isteni szemét, a Szent Lelket. A Szent Lelket, akit maga helyett küld Jézus, sokkal közelebb tud lenni a tanítványokhoz, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéhez. És itt értjük meg igazán Jézus távozását. Mert ez nem törés a szeretet vonalában. A szeretet az egy állandó közeledés. A szeretet első lépését Isten azzal tette meg, hogy megteremtette ezt a világot és benne az embert. Az egész teremtés róla szól. De ahhoz képest, hogy valami róla szól, méretetlenül több, hogy eljött közénk az ő fiában. Kézzel foghatóvá, megtapinthatóvá, tapasztalhatóvá vált, akivel beszélgetni tudtunk. De még ez is kevés, hiszen akkor csak néhány ember számára egy adott időpontban és helyen lenne elérhető az Isten. És az Isten nem áll meg a szeretetben ezen a ponton, neki nem akadály az idő és a tér, meg a test, az anyag. És a szeretetet, a közeledést folytatja. Jézus távozása nem visszalépés a szeretetben, meg a közeledésben, hanem a folytatás ennek az útnak. Ugyanis csak így tud eljönni az a Szent Lélek, aki már túl van az időn és a téren, akinek már nincs anyaga teste, és ezért sokkal közelebb tud lenni hozzánk, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéihez. Mindenkié tud lenni mindenkorban, és nem rajtunk kívül valaki, hanem ha beengedjük az életünkben, meg fölfedezzük őt az életünkben, akkor olyan valaki, aki bennünk él. És ezzel gyakorlatilag az Isten közeledése teljessé válik, a szeretetnek a legnagyobb vágya, az egyesülés a szeretet lénnyel megvalósul. Persze ez csak azok életében válik valósággá, akik el is fogadják ezt a közeledést. Egy példával élve, hiába vezetik el a lakásunkig a vezetékes vizet, ha mi sosem nyitjuk meg a csapot, számunkra ennek nem lesz hatása a mindennapokban. Az első legfontosabb gondolat tehát a Jézus távozásának módja. Jézus nem lelép, hanem távozik, teljesebbé lesz. Nem cserben hagy minket, hanem gondoskodik rólunk. Nem távolodik tőlünk, hanem mint Istenség egyre közelebb érkezik hozzánk. Másik fontos érdekessége ennek a búcsú beszédnek egy olyan mondat, amelyet mi nem tudtunk volna magunktól összerakni. Azt mondja Jézus, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Három dolog van ebben. Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása. És úgy látszik, hogy ezek elválaszthatatlan fogalmak egymástól. Olyanok, amik kölcsönösen feltételezik egymást. Mi ugye nem gondolnánk, hogy ezeknek feltétlenül össze kéne függniük. De ha Isten így mondja, ez így van. És ha közelebb megvizsgáljuk ezt a dolgot, valóban nem működik ez a három dolog, Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása egymástól függetlenül. Nincs ugyanis Isten ismeret, igazi Isten ismeret, ha valaki nem kezd el szeretni, és nem követi a parancsokat. Elvégezheti valaki a teológiai doktorátust is, ha nem szeret, nem indul a szeretet útján, és nem követi a parancsokat, valami olyan dolog hiányzik számára Isten ismeretéből, amit nem tud egy tankönyv kárpótolni. De a szeretet igazi jelentése is csak Isten ismeretében, azaz közelében és parancsainak megtartásában, azaz követésében bontakozik ki. Hiába mondom én magamról, hogy szeretek, ha nem tartom meg a parancsokat és nem követem Jézust, akkor ez a szeretet olyan meg nem valósult szeretet marad, olyan bezárt szeretet, olyan gondolat, elv, idea, amiben nincsen kézzel fogható tartalom. És a harmadik dolog a parancsok megtartása. Parancsokkal is csak akkor fogunk helyesen élni és nem visszaélni, ha azokat Isten ismeretében, azaz Krisztus életpéldájából és szeretetének szellemében gyakoroljuk. Minden ismerjük, hogy lehet hidegvérűen a parancsokkal is ölni, ha azokat kiátsszuk valaki el. Lásd a farizeizmus, amit Jézus annyiszor ostoroz életében. Azaz csak Krisztus példáját követve, és a szeretetének szellemében értjük meg a parancsoknak az igazi tartalmát. Milyen érdekes. A ma embere inkább azt mondja, ha szeret, akkor nem parancsolgat nekem, hanem szabadon hagy. A hívő ember, az eredeti ember, az, aki vissza tud menni a romlatlan énjébe, pedig úgy látja, ha szeret engem, akkor nem mindegy neki, hogy hogyan élek. Nem enged engem elveszni, és nem enged a vesztembe rohanni. Mi Jézus parancsában nem valami korlátozó dolgot látunk, hanem egy olyan gondoskodást, egy olyan iránymutatást, amely helyettünk küzdi, tehát segít minket abban, hogy ne menjünk bele a zsákutcákba, ne sérüljünk. Fontos lenne, hogy húsvétot követően valami megváltozzon bennünk, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi is meglettünk váltva. Krisztus feltámadása nem csak a messiás életének egy eseménye, hanem mindannyiunk jövője. Fontos lenne, hogy ne csak kívülállóként szemléljük a történéseket, hanem engedjük, hogy azok valósággá váljanak bennünk. Ugye a mai Szentlecke egy nagyon szívenütős mondatot mond, hogy mindannyian legyünk készek arra, hogy számot adjunk arról a reményről, ami bennünk van. Hogy mindenkinek válaszolni tudjunk, aki csak kérdező, mi az alapja a reményünknek. Vajon tudnánk most per pillanat válaszolni, ha valaki megkérdezné, mi az alapja a te reményednek? Mi? A gazdasági helyzet? Az egészségi állapot? A politika? A kapcsolataim? Ezek időlegesek, ezek változhatnak. Nem lehet az alapja a reményemnek ilyen földi dolog, csakis Krisztusnak ez a közeledése, a szent éveknek az elfogadása, bennem lakása. Kedves testvérek, ma megtanított bennünket Jézus arra, hogy hogyan kell helyesen távozni, hogy a szeretet hogyan tud úgy elmenni, hogy közben ott marad, még teljesebben, mint korábban. Talán a mi magunk véges módján ebből mi is megtanulhatjuk, levonhatjuk a következtetést, hogy milyenek legyenek emberi távozásaink, lezárásaink az életben. Talán finomabbak és tapintatosabbak leszünk, ha ezt eltanuljuk Jézustól. És ha megértjük, mit jelent az, hogy az ő ismerete, parancsainak teljesítése és a szeretet gyakorlása mennyire összefüggnek, mennyire szorosan összefüggnek, többet nem lesz kérdés az, hogy valóban ő tiszta szívvel teljesen akarjuk-e követni.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassino-i kolostor lábánál fekvő San Germanóban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott. Úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyóntató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak. Most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 25-án betegségben halt meg.
Igen, így van. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka?
Befogadta a szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött és nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádságról beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagok, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen. Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtak.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtak. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
Yeah.
Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van. Köszönöm szépen.
Karol Joseph Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg, megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Minisztrált, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik,
és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a második világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a Krakkói Egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenútúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakkói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt. Én is részt vettem Esztergomban a Szent Misén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szent Misén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátott a merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van. Bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni.
de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk? Janka?
2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották. Santo subitu, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették II. János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szenté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szenté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szenté. És hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent II. János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Ha tenni Mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.